Heidi Ho, Kalmár Nation, ez egy gyakorlatilag fél órás, egy órás, másfél órás kezdés, amire végre rá tudtunk úszni, mert hogy egy kicsikét itt három kamera, Atikám mutasd meg.
Fejlesztettünk a kamerarendszeren, nézzétek, ezt nézzétek meg.
Mindent
tudunk. Kettes kamera a vendégek. Hármas kamera, így, mi vagyunk.
Így lehúzzuk a leplet, hogy Peti még se olyan nagy, nézze, add be a izét, a Petit, légy szíves.
Tessék, Petike.
Látod?
Látod, nem vagy olyan nagy.
Az ember.
Összemen. Fogyókúrázik, hát látszik.
Igen, súgy, pak, leeresztett. Na, szóval ez egy extra adás lesz, mert hogy öten vagyunk, mégpedig a 158. és a 24-es ingatlanpiacról fogunk beszélni. Áki azt mondta, hogy egy kicsit túl pozitívak voltunk a múltkori részben, úgyhogy a kifli száj az meg fog jelenni majd itt az első, következő egy órában, majd meglátjuk. Mindenről fogunk beszélni, egyrészt hitelezésről, új lakáspiacról, magáról az ingatlanpiacról, használtról, nagyvárosokról, kisvárosokról, a vidéki ingatlanokról, támogatásokról, úgyhogy mindenki, aki szeretne 24-ben valamit kezdeni az ingatlanpiacon, az nézze ezt az adást. Na de, kik vannak itt? A vendégünk Sándorfi Balázs.
Szia Balázs.
Sziasztok.
Balla Ákos.
Szia Ákos.
És az állandó
bűntársak.
Mondom azt, hogy állandó partnereink, mint csicsetben volt ilyen partnerségről. Szűcs Attila.
Sziasztok.
Görzsöny Péter.
Sziasztok.
A mikrofon mögött, és azt hiszem csak rajta. Ja, nem még
Csorba rajta. Úr magát,
és
nem
mutatja. Csorba Dániel, és most Dániel. Pedig jön a főcím.
Főcím.
Vagyunk, ez itt a három kamár, bemutatkozunk. Görzsöny Péter, Szűcs Attila, Csorba Dániel. Ez itt a kamárok, kamárok, kamársok.
Ah!
Virágokat az öltözőbe.
Visszatértünk. Valamiért nagyon meglódult a YouTube csatornánk, mert hogy 4000 fölött vagyunk egy pillanat Bőven. Alatt, és most havi majdnem 250-en jöttek. És folytatódik az özön, úgyhogy tökre örülünk, hogy kezd beérni itt a podcastelés.
Erre jutott eszünkbe.
Igen.
10, aki még nem tettem.
Igen. Felmerülhet a kérdés, hogy miért 18-án és minden január leges legelején mindenki van. Siet, Kambodzsát végigjárta, úgyhogy ezért ültünk most össze, mert ilyenkor jó mindenkinek az, hogy itt öten leüljük, és végignézzük az ingatlanpiacot. Melyiket vegyük először? Új lakáspiac?
Rácsúszhatunk, és akkor onnan hitelezés, vagy abból akár új lakást is hitelezhetünk majd, igen. Úgyhogy szerintem Ákos egy pici új lakás azunk. Én a Bosnyák téri projektre mindig kíváncsi vagyok, amikor te itt vagy, az úgy épül, mintha kötelező lenne, vagy 14 daru állott, úgyhogy mesélj egy kicsit nekünk, mi a helyzet.
Érdemes szerintem egy kicsit visszatekinteni, még ugye már 24-ről beszélünk, de nem lehet 24-ről beszélni 23
mikrofon
ismertetése nélkül. Illetve ugye azért nagyon fontos az, hogy minden, amiről itt ma beszélünk, az valami egy tippelgetés, reménykedés, találgatás, elemzés, de ugye nincsenek mögötte ugye 24-re tények. 23-ra már azért vannak tények, tehát abból azért ki lehet indulni, hogy milyen állapotban volt az elmúlt évben a piac. Ugye egy komoly visszaesés volt, ugye azt már ugye mindenki tudja, hogy alapvetően az egész piacon volt egy komoly visszaesés, de az új lakáspiacon ez sokkal durvább volt, tehát alapvetően ugye a kínálat visszaesése az ott akár 50%-os volt, hiszen nem indultak projektek. Ennek azért egyébként ugye a múltja az nem 23, hanem ugye még akár a Covidig visszatekinthető, hogy ugye ott mi történt, utána egy kicsit azért ugye óvatosabbak lettek az ingatlanfejlesztők, majd utána fölmentek a finanszírozási költségek, tehát amikor ugye az átlagember azt gondolja, hogy hú, most a 9% meg a 8% az milyen magas banki kamat, akkor elárulom, hogy az ingatlanfejlesztőknek 20%-okért adja ugye a banka pénzt, és ezt ugye be kell építeni a terméknek az árába, tehát itt ugye ez nem csak egy ilyen érzelmi kérdés, vagy szaki kérdés, hogy a 20 most tetszik, vagy nem tetszik, hogyha elbírná a termékára, akkor persze be tudná mindenki építeni, de nem bírja el a termékára. Tehát egyébként ugye ebben a szituációban nagyon-nagyon kevés ingatlanfejlesztő meri azt megkockáztatni, hogy 20%-os banki kamatra fölvesz hitelt, abból fejleszt, és ugye a legvégén ez ugye megjelenik a vételárban.
Ekkor abból még az, hogy amikor volt pár évvel ezelőtt, hogy meglódultak az építőanyagárak, hogy általában ezek a nagy cégek úgy csinálják, hogy be voltak tározva építőanyaggal, és az a korábban olcsóban megvett építőanyag futott ki rá egy-két évre, és már ugye az új megemelkedett építőanyagárakkal már nem akartak belevágni új projektekbe.
Ugye tisztázzuk, hogy kinek mi a feladata, hogy egy ingatlan fejlesztő nem táraz be építőanyagot, egy ingatlan fejlesztő nem vásárol közvetlenül építőanyagot, ugye ő kivitelezési munkát rendel meg a kivitelezőtől. A kivitelezőnél ugye ez tőke kérdése volt, hogy tud-e felhalmozni anyagot. Jellemzően azért a kivitelezők nem olyan szinten tőkeerősek, hogy most csak úgy, vagy nincs raktára, vagy egyáltalán, illetve ugye voltak olyan szituációk itt az elmúlt években, amikor például ugye nem volt vas, vagy amikor volt, akkor drágább volt. Konkrétan hiába próbált lekötni mondjuk egyfajta mennyiséget vasból, nem szállították ki neki. Tehát a legváltozatosabb problémakörök ebben előálltak. Tehát én azt gondolom, hogy ez maximum egy ilyen ikerház építésénél működhetett az, hogy a kivitelező most akkor rájött arra, hogy a szigetelés lesz a probléma, akkor szigetelőanyagot kell venni, de már két háznyi, három háznyi szigetelőanyagot fizikailag nem tudott eltárolni, nem bérelt neki egy csarnokot, nem tudta megvenni. Tehát ezek inkább csak ilyen kis pici ügyeskedések voltak, hogyha valaki látta, hogy neki milyen megrendelés állománya van, akkor egy picivel mindig elő tudott rendelni, de nem tudott évekre vonatkozóan előre rendelni a kivitelezők közül. Ugye ott viszont beragadt ez a helyzet a kivitelező meg a beruházók közé sokszor, hogy a beruházó megrendelte fix áron, emelkedtek a költségek, és ott mondjuk bukott rajta
a kivitelező. Itt az építőanyagvásárlásnál nem létezik olyan, mint a tőzsdénél, hogy leköt.
Nem jellemző, mert akkor el kell vinni, el kell tárolni, bele kell rakni a pénzt, tehát adott esetben képzeld el azt, hogy valaki kap mondjuk 100 egység pénzt, ez ugye munka meg anyagköltség, ebből nem tud még egy 60-80 egységnyit felszabadítani, hogy majd a következő munkákra, és ugye nem tudják tervezni ma nagyon sokan azt, hogy egyáltalán lesz-e következő munka.
Hát meg két és félszeres áremelkedés mellett hogyan spekulál, hogy most akkor megvegyem, mert lesz az ötszörös ár is, Miközben csökkenni is tud, ugye?
Ugye egy csökken is, tehát a mai nappal egyébként meg már csökkennek az építőanyagárak.
Ez ami a tavaly év szerintem az egyik legjellemzőbb volt a bizonytalanság, ugye?
Igen, és ugye ez a bizonytalanság ebből a szempontból az ingatlan fejlesztőjén ragad, de a kivitelezőjén is, hiszen egy kivitelező kiad egy árajánlatot, amit neki a következő másfél-két évben kell ugye beváltani ebből a szempontból, tehát óriási a bizonytalanság a piacon, és hogyha nincs az a bőség, amikor egyébként mindenki mindent megfizet, és magas a banki kamat, akkor ugye értelemszerűen az ingatlan fejlesztő lassít. Nem azt mondom, hogy megáll, mert ugye megállni nem tud, egy elindított építkezést be kell fejezni, lassít, lényegesen lassít, és akkor ugye ebből adódik az, hogy ma a kínálat az lényegesen kevesebb. Ugye ebből lehet azt következtetni, mondom csak következtetni, hiszen ugye tények nincsenek mögötte, hogy azért ami lesz kínálat, az valamennyire fel fogja venni a piac, tehát az idejében ezt a csökkenő kínálatot előbb-utóbb fölveszik az emberek, mert nincs más, vagy befizet egy új projektre, ami majd 2 év múlva, 3 év múlva lesz kész. Ugye ez mindenféleképpen egy döntési szituáció, és ugye ami a következő években még lesz, én azt gondolom, hogy egy nagyon komoly árverseny, mert azért az elmúlt egy évben vagy két évben is ugye már tapasztalható volt, hogy az ügyfelek árérzékenyebbek lettek az új építési ingatlanok területén is. Tehát én arra számítok, hogy alapvetően a legfontosabb versenyképességi szempont az az ár lesz, már csak azért is, mert egyébként energetikában, anyaghasználatban ugyanazt adják a projektek. Tehát most persze minimális építészeti különbség.
Szerintem, bocs fiúk, még egyet tűznék hozzá, hogy szerintem az is nagy kérdés, hogy ezek hosszú ciklusokban megvalósuló történetek. Tehát itt három és fél évről beszélünk egy nagy projekt esetében. Tehát mikor lesznek annyira bátrak a beruházók, hogy akkor elindítják a következő 100-200 lakásos
bátrak
projektet.
És tőkeerősek. Tehát a bátorság az egy tök jó dolog, ugye azt a bizonytalanság is lehet bátor az ember, de ugye, hogy pénz van-e mögötte, az egy következő kérdés.
Bizonytalanság miatt mondod ezt, hogy abszolút. 3 évre előre tervezni, most azért még egy kicsit ilyen üveggömb.
És nem finanszírozás, tehát klasszikusan az azért ugye 70-80%-os hitel aránya valósul meg, és ugye Ákos említette, hol van a projekt hitel kamatszintje, tehát ez minden oldalról egy kicsit még billeg.
Könnyű mellé nyúlni.
És nem aggódtok amiatt, hogy ez véletlenül a minőség rovására fog menni egy-egy beruházónál? Ez az árverseny, vagy ez az ügyfelekért való hajtás?
Az előbb ugye elmondtam a szereplőket, hogy a beruházó a minőséget ugye a kivitelező le fogja verni. Tehát ebből a szempontból,
minden jól megy.
Ha ez egy komoly beruházó, akkor ugye ebből nem engedhet, már csak azért is, mert ez nem az ő zsebére megy. Tehát adott esetben, ha ezek normális szerepkörök, és nem valami mismásolás van a háttérben, akkor adott esetben már csak azért is, mert a legvégén a garancia úgyis ott van. Tehát azért ugye ne felejtsük el, nagyon sokan ugye azt mondják, hogy eltűnnek a kivitelezők, és akkor nem lesz garancia, hát ugye akkor ne is álljunk szóba olyan kivitelezővel, akinél már az elején gyanús, hogy eltűnhet. Tehát, hogyha egy projekt projekt mögött olyan kivitelező, olyan beruházó, tehát olyan szereplők vannak összességében, akikről a jót nem írnak a netten, tehát a semmi meg a rossz is rossz ebből a szempontból. Tehát, hogy
ilyet,
én azt gondolom, hogy ezen a piacon pont az említett sok bizonytalanság miatt csak olyannal szabad szerződni, akár egy családi ház, akár egy ikerház építésére, akár egy társasházi lakás megvásárlására, ami mögött van valami.
A referencia, referencia.
De te mondtál, említettél is valami bődületes négyzetméter árat, amivel szeretne a Bayer lőni. Ami egy egész...
Ilyen egy körül van.
Hát most alapvetően például vannak olyan projektjeink, amik nem, gyakorlatilag a projektjeink nagy részét 1 millió 1 és 1 millió 300 000 között értékesítjük, és ugye amikor egy új projekttel kijövünk a piacra, akkor lesznek 900-950 000 forintos bevezető négyzetméter áraink. Azért abban nem szabad gondolkozni, hogy a projekten ez egy standard ár. Tehát mondok egy példát, egy 10. kerületi projektnél is 900 000 forint körüli bevezető árakkal indultunk, és ma már 1 millió 1,50-1 millió 2 áru négyzetméter árak vannak ebben a projektben. Ennyiért, hogyha egyébként a beruházó és a kivitelező megfogja a pénzt, és hozzáteszem, nincs finanszírozási költség, mert ezek a projektek beruházói beruházásból vagy önerőből és vevői finanszírozásból épülnek, akkor ez ennyivel tud olcsóbb lenni. Tehát egyébként e között is az 1 millió 600-700 000 forintos négyzetméter árak között nagyon sokszor csak a banki kamat van. Tehát el lehet azt dönteni, hogy te vásárlóként a bankot akarod jól tartani, vagy tényleg a beruházó kivitelező kapja meg a pénzét, és ennyi.
Akkor szerinted most az új építésű piacon van-e lélektani határa a vásárlóknál, és ha van budapesti piacnál, az mennyi?
Én az 1 millió 3-1 millió 5 tartom úgy reálisnak, amit azt mondom, hogy még úgy el lehet érni, tehát hogyha műszaki tartalommal mindennel meg tudom tölteni, nem gondolom, hogy most átlagos termékekről beszélünk, tehát nem egy Budapart Top Penthouse-ról, vagy egy budai...
M44-ről,
vagy... Nem, sosem hallottunk ilyeneket.
Hiszen ott azért alapvetően, ugye már azért ugye magasabb és brutálisan magas négyzetméter árak is vannak, de ez nem a bulváros történet, amikor most mekkora árak is vannak a piacon, hanem azért alapvetően az átlagember átlag ingatlanánál. Én azt gondolom, hogy 1-2-1-3-1-5 nagyjából ugye az, amiért bizonyos adottságokkal, tehát lokációtól függ, műszaki tartalomtól függ, lakásnagyságtól függ, és e fölötti értékesítési árban már nagyon nagy bajba lesznek azok, akik ugye ott szeretnének értékesíteni, de egyébként, hogyha rámúszunk ugye a finanszírozásra, azt gondolom, hogy ez visszaköszön ott is, hogy akkor, ha ezt a négyzetméter árat egy csokos lakásnak a területével beszorzom, akkor rögtön kijön az, hogy mekkora árakról beszélünk. Első lakás esetében ez már nem fog beleférni például, tehát mondjuk egy 55-60 négyzetméteres lakás 1 millió 8-as négyzetméter árral már nem annyira finanszírozható ugye az új csokból, hiszen a 80 milliós határt átugorja. Persze használt, tehát hogyha már ugye második lakás, stb., akkor beleférhet, de nem feltétlenül lesz elegendő az a mondjuk egy 2 gyerek esetében egy 20 millió forintos támogatás arra, hogy valaki megvegyen egy 140 milliós ingatlan. Tehát azért az ár az nagyon gyorsan visszarángat minket a földre. És
Balázs, múltkori podcastünkben beszéltünk, hogy valamikor így az év második felére várjuk azt, hogy már nem veled, hanem a 157-esben, hogy akkor lesz 6% környéki hitelkamatok, hogy te ezt nagyjából mikorra?
Mármint 2024 második felére?
Igen. Májusra mondta a Norbi, májusra mondta az 5-5-öt,
és évvégére az 5-5-öt.
Igen, ő úgy gondolta.
Oké, hát ez alapján van jó hírem, tehát én a héten láttam már 5 és feles kamatot.
Tényleg?
Hogy a túróban?
Élő embernek.
Élő ember.
De már nálunk is, irodában lévő hitelesseink már 5
is hoztak. Jó, hát én is.
Picit csak szerintem tegyük tisztába, hogy működik ma a piac, tehát hogy ugye a kamatplafon lejjebb húzta a banki kamatszinteket, és vannak a standard árak, már a standard árakban is van ügyfélminőség különbség, tehát nem mindegy, hogy 600 000 forintos nettó jövedelemmel keresek, 1 milliós nettó jövedelemmel, vagy 400 000-es nettó jövedelemmel keresek hitelt. Meg lehet nézni, hogy hol van ennek az elméleti standard alja, és a standard alja alatt vannak az egyedi kedvezmények, tehát minél nagyobb szereplővel dolgozik együtt valaki, minél nagyobb hitelforgalommal bíró szereplővel dolgozik együtt valaki, annál nagyobb egyedi kedvezmények felé lehet elcsúszni. És itt nyilván azért, amikor azt mondom, hogy 5-5, akkor ott egy nagyon erősen prémium ügyférről beszélünk ma, aki többszörös jövedelemmel bír, mint az átlag. De összefoglalva, szerintem ugye az a kérdés, hogy...
Az átlagnak mikor elérhető?
Az átlagnak mikor elérhető? Ebből a szempontból van egy olyan képződmény most a piacon, hogy a Hú, megpróbálok egyszerűen fogalmazni, de a bankoknak a kamaton elérhető profittartalma, a kamat differencia, amit megkeresnek egy hitelen, borzasztóan beszűkült. Tehát ez ma nagyságrendileg kisebb, mint mondjuk Németországban vagy az USA-ban. Én azt látom, hogy perma két nagy valószínűség, két esetben látom további kamatcsökkenésnek az esélyét. Egyrészt a nemzetközi kamatszintek is újra elkezdenek lejönni. Hozzáteszem egyébként, hogy az év végén bekövetkezett magyar kamatcsökkenésben nagy szerepet játszott, hogy mind az amerikai, mind a német kamatok lejjebb jöttek nagyon-nagyon erősen. Tehát ez nem egy magyar csoda volt. De ezek a kamatok elkezdtek egyébként az elmúlt két hétben megfordulni. Tehát vagy a nemzetközi oldalról van egy enyhülés, vagy bekövetkezik egy másik csoda, hogy mondjuk az S&P hirtelen felminősíti az országot, mert ez... megszépültünk valami miatt.
Van erre esély.
Megszépültünk valami miatt, vagy van a harmadik csoda, ami a másodiktól nem feltétlenül összefüggésben lehet, hogy hirtelen leesik az infláció 4% alá.
Aha, ez majd jövő év után.
És tehát, hogy alapvetően ezzel én nem azt akarom mondani, hogy nem lehet még mérsékelt kamatcsökkenés, 0,2, 0,3, stb. Ezek benne vannak. De az, hogy 5% alá menjen a kamatszint, vagy az átlag ügyfél számára az 5,5 elérhető legyen, azt ma nem látom, nem tudom definiálni, hogy ez mikor fog bekövetkezni.
Viszont definiáljuk már meg, hogy mi az átlag. Mert most azt mondtad, hogy ugye 600 ezeres határral dobálózik mindenki, a netto 600 ezer fölött kell igazolni, alatta, stb. De mi számít most átlagnak? Ki az, aki átlaggal számol egy hitel felvételi a fizetés tekintetében, meg átlag hitel
mi
tekintetében?
Mi az átlag, és mi az, amit
mi az
most
átlag
megkap?
Felvett hitel, mi az átlag jövedelem?
Tehát alapvetően ma netto 300 ezer igazolt jövedelem alatt nem nagyon van élet. Tehát kezdjük ott, hogy ott nem nagyon van élet. És én azt gondolom, hogy ma a hitelezés átlagosan nagyjából családi szinten összesített jövedelemre 4-500 ezres átlag mellett folyik minimum. Mm-hmm. És a prémium szintek pedig elkezdenek belépni feljebb 600-tól fölfelé, de egyébként a banki árazási politikák azok nagyon-nagyon különböznek, tehát van olyan bank, aki sokkal alacsonyabb szinttől a standard legjobbját megadja, de ez a bank meg nem fog egyedi kamatkedvezményt adni alacsonyabb jövedelem szintnél.
Érthető, persze.
De bocs, és egy szempontot még hagyd dobja be, hogy magas vagy alacsony ez a kamatszint. Mindenki meg tudja találni mondjuk a svájci kamatszintet, ahol 2, valamennyi fel lehet venni jelzálog hitelt, ez szuper, szuper szexi. De hogyha történelmileg visszalapozunk, akkor 2008-ban 6,7-7% környékén kapkodtuk fel a svájci frank hiteleket, változó kamatozás mellett, ami szintén nagyon fájt. Ma gyakorlatilag az átlag ügyfél el fogja tudni érni a 6,7%-os kamatot minden további nélkül, esetleg a 6,5-öt, és forintban is fixált kamatszint mellett. Szerintem egyet felejtsen el az összes néző, hogy annak a fájdalmába petreng, hogy nem 3 évvel ezelőtt vette fel 3%-os kamatszint mellett a hitelt, mert az egy történelmileg más korszak volt. Ne ahhoz hasonlítsunk, hanem ahhoz, hogy mi a mai realitás, és hogyha visszafelé tekintünk, akkor meg nézem meg egy hosszabb időtávon.
Én ugyanezt akartam felvetni, hogy most ugye ne sugaljuk azt szerintem, hogy meg kell várni az 5%-ot. Na, mert hogyha meg lesz az 5%, vagy 4%, vagy akárhány százalék, akkor mindenki ingatlant akar venni. És amikor mindenki ingatlant akar venni, akkor lehet, hogy a kamaton nyersz 1%-ot, az áremelkedésen megvesztesz 10-15%-ot, tehát így oda dobott 15 évnyi kamat különbözetedet gyakorlatilag, vagy 20 évnyi kamat különbözetedet az eladónak, és ugye azért azt ne felejtsük el, hogy az ingatlan vásárlás pszichológia. Legalábbis egy ilyen be tudod magadat lovalni abban a szempontból, hogy úristen, már a harmadik lakásra tettem ajánlatot, és nem fogadták el, és a negyediknél már elkezdett saját magadra licitálni. Erről ugye ingatlan közvetítőként láttunk már jó pofa sztorikat, amikor már kínos volt nem szólni az illetőnek, hogy figyelj, magadra licitálsz, tehát hogy itt már ne vigyük ezt így túlzásba, és megfizette, és pluszban megfizette, és ez a helyzet nem kell, hogy előálljon. 3-4 évén nagyon sokszor mondtam azt, hogy túlhevült a piac. Ugye sokan a kétbetűsek, hogy elejét, nem, fák az égig élnek, stb. Hogy az elmúlt két évben ugye azt szívjuk most az ingatlan.
Akkor nem. Az másik, jó, jó. Oké, ez nem stimmel.
Ugye gyakorlatilag, ugye most ezt szívtuk meg az elmúlt években, hogy korrigált a piac. Tehát, hogy ezt föl lehet hevíteni a piacot, és rá lehet ülni erre, és lehet, hogy a hitelezésnek, vagy az ingatlan közvetítésnek az abban az időszakban jót tesz, mert sokat adunk el. De az jó üzleti modell, hogy most fölpumpáljuk a dolgokat, sok jutalékbevételünk van, aztán 3 évig meg.
Bocsánat, egy kérdésem lenne, hogy akkor ugye ezt már több szakértőtől lehet hallani mostanában, ez az 5%, ez a lélektani határ, hogy mi az az indikátor, ami viszont ugye most pszichológiáról beszélünk, ami az embereknél beindítja egy bizonyos kamatszintnél az, hogy elkezdenek.
Szerintem nem az, hanem nagyon sok vektor van már, ami arra megy.
Hisztorius, mihez hasonlítja az ember?
Ez a szubjektivitás, hogy mihez méret.
Én mondom még egyszer, én nem kergetném az 5%-ot. Ahogyan a Balázs is előbb utalt rá, ma van 6,5. Bemész a bankba, van jövedelmet, ha nincs jövedelmet, ne, van jövedelmet, 6,5-et ki tudsz tárgyalni.
De akkor azt mondjátok, hogy ez az 5% az éget be, vagy azért van ez egy lélektani határ.
Mert volt 3,5, meg volt 3,5.
Meg szerintem fikció, tehát mindig keresünk egy olyan kerek számot, ami milyen jó lenne, ott lenne a piac, és akkor mindenki repülni fog.
Ez ugyanaz, mint amikor az ügyfél bejön azzal, hogy na de 12 évvel ezelőtt az a 40 milliós panellakás csak 9 volt, és milyen jó lett volna abban 3-at venni.
Meg az egész emeletet?
De akkor nem volt 3-szor 9 milliója sem.
Te is találkoztatok volna számtalan esetben olyannal, hogy megvette 10 évvel ezelőtt 9 millióért, ugye felment mondjuk 50 millióra a panel, az elmúlt pár évben mondjuk 2 évben már nem 50, csak 47-é lehetett eladni, és az a 3 millió forint az neki nagyon fej.
Nincs pénzügyi tudatosság, nincs pénzügyi szemlélet, és éppen ezért tartom nagyon károsnak az, hogy kecsegtetjük az embereket, hogy várjál még. Amikor ez, ha megnézed, hasonlítsd össze a kamatot az inflációval.
Mint a rettenthetetlenbe tudod.
Igen. Vársz. Tehát ma alapvetően még nincs óriási verseny a piacon a vevők között, nem hajtják fel az
embert. Viszont kínálat van.
Kínálat van. Az inflációval nagyjából megegyezik a banki kamatszinted, vagy hát az infláció is attól függ, hogy mit, hogy csirkefarhátat veszel, vagy mást veszel. Tehát ugye ezek mind ugye mind hitkérdések ebből a szempontból, hogy hol jár most az infláció. De én azt gondolom, hogy ma nem egy rossz üzlet ingatlant vásárolni, nem egy rossz üzlet, ha albérletet fizesz, nem egy rossz üzlet, ha a feleséged már cseszeget, hogy kinőtt a lakást, és meg kell venni az újat. Tehát ezek mind vektorok, mondjál ahogyan
még,
mondtad.
Én Balázs,
egy kérdés lenne ezzel kapcsolatban, hogy a hitelezése. Javíts ki, tévedek, de ugye már tavaly is sokan említették, akik hitelezéssel foglalkoznak, hogy 7% felett is fel lehet venni hitelt, mert azt mondom, amikor a hitelek be fognak esni, akkor fogod és átteszed a hiteled egy kedvező kamatozásúba. Viszont erről már beszéltünk korábbi adásainkban is, hogy ez pénzügyi tudatosságot feltételez. És ugye hiába említette ezt több szakértő már tavaly nyár után is, hogy de nyugodtan lehet hitelt felvenni, mert 2-3 év múlva, hogyha beesnek 5% alá fixen az elérhető hitelek, akkor majd átváltod egy másikba, és még most olcsóbban meg tud venni az ingatlant. És mégse indult meg.
De mégse azért, mert egyébként alapvetően magát a hitelkiváltást a magyar átlagember nem érti. Ugye először akkor kellett volna érteni, amikor elindultak a kamatok fölfelé.
Nem kéne egyébként edukálni? Ez egy nagyon jó...
Dehogy nem. Hát nézzétek, de egyébként mindenki megpróbálkozott ezzel. Egyébként a bankokat kötelezte az MNB, hogy tájékoztassa az ügyfeleket, amikor elindult a kamatemelkedési ciklus, hogy barátaim, akik 5 évnél vagy 5 évnél gyorsabban változó kamatozású hitelbe ülnek, akkor azokra így fog hatni a kamatemelkedés. Ennek az akciónak a sikere az 2% alatt maradt akcióban. Ez semmi. Emellett egyébként a média is tele volt vele, mi is közöltünk rettenetesen sok számítást, erre vonatkozóan nem volt. Most ugye ennek a fordítottján ülünk, tehát hogyha most belép valaki a piacra, és azt gondolja, hogy csökkenni fog a kamatszint, ki lehet számolni, ki tudjuk neki számolni, hogyha 2 év múlva kiváltja, akkor mondjuk hipotetikus 4-5%-ra, mennyivel fizet összességében többet ebben az időszakban, az milyen ingatlan áremelkedéssel ekvivalens, ezt meg lehet nézni,
mikor, hogy
jár, és el lehet dönteni, vagy pedig belép majd akkor a piacra, amikor már egymással versenyeznek a vevők, mert egyébként a kínálat nem lesz minőségű.
Azt egyébként lehet tudni, hogy ha most itt a 6,5-ről, meg 5-re várunk, meg ilyesmi, hogyha mondjuk egy ilyen 10 milliónként nézünk mondjuk egy 20 éves hitelt, itt milyen törlesztő különbözetekről, mert én nekem az úgy nagyjából megmaradt, hogy amikor ilyen 4 környékén voltak, 3 környékén voltak, akkor olyan 60 ezer volt. Most, amikor elszabadultak, már nem is tudom, talán ilyen 9-5 környékén voltak, akkor volt 90 ezer. Most ilyen 10 000 forint.
Millionként 75, 70, 10 most millionként 10 millionként 75 ezer forint környékéről van beszélünk most. Aha, ez a 6 és feles kamatszint mellett. Aha. És egyébként, hogyha ez a 6 és feles kamatszint lemegy 5 és félre, akkor a törlesztő részlet nagyjából 7-7,5%-kal lesz.
Mint a Dűnében a ízék, tudod.
Hadd mondjak erre egy gondolatot, hogy nagyjából milyen összegekről beszélgetünk. Ha albérletben laksz, és a tulajdonos, mondjuk fizetsz 240 ezer forintot az albérletedért, és a tulajdonos olvassa, hogy mennyi volt tavaly az infláció, és 2 számjegyű volt, és ha tök jó fejveled, és azt mondja, hogy csak 10-et emel, akkor 24 ezer forinttal fogsz többet fizetni, ami ugye azért innentől kezdve már éves szinten már 100 ezeres tétel például. Hát tehát ezeket is össze kell vessük azzal, hogy most akkor olcsó, drága, és valóban majd 5 év múlva nézzük meg, de nem tudom, hogy 5 év múlva lesz-e jövedelmem, tehát ugye ezek még ma olyan dolgok, hogy az egy lehetőség, majd ha 5 év múlva lesz egy kedvező bankhitel, új olyan lesz a jövedelmem, és akkor majd az működnek. Lehet, hogy 5 év múlva kinövik az emberek a lakást. Tehát ugye most arról beszélünk, hogy csók meg vállal gyereket, meg vállal 2-3 gyereket, egyáltalán nem biztos, hogy 5-6-7 év múlva hitelkiváltásról beszélünk. Lehet, hogy arról beszélünk, hogy adjuk el a lakást, fizessük vissza a hitelt, vegyünk egy szobával nagyobb lakást,
keressük egy vállalkozást,
vegyünk fel egy házat, tehát vannak ennek ugye még árnyalatai, tehát azt gondolom, hogy itt az ingatlanpiacon nem szabad arról beszélni, én a 20-25 éves hiteltermékekkel is egy picit hogy óvatos lennék, tehát hogy a mai változó korban egy növekvő családban mire veszel fel 20
Én nagyon fontos
tényező... nem a 48 négyzetméteres lakás.
Én egy nagyon fontos tényezőre felhívnám a figyelmet, amit már elkezdte Ákos pedzegetni, ugye, hogy milyen gyorsan lereagálja a pozitív változásokat a piac, és hogyha elkezdenek kedvezőbb hitelkamatok kijönni, akkor gyakorlatilag az az árakban rögtön egy kiugráshoz eredményezni, és ezt már láttuk is, ugye most kijön a csok plusz, még a bankok most kezdenek majd kilépni a termékekkel, de már évvégén már jött azok a tulajdonosok, hogy már rögtön emeljünk be, mert jön a csók plusz, és úristen, most mi lesz?
Decemberben mi fele annyi ingatlant vettünk föl, nem annyit, mint decemberben szoktunk, mert decemberben mindig kevesebbet vett. Na most még annak is a felét tudtuk fölvenni.
Mi is így
mert
van.
Az eladók... plusz miatt?
Mi más miatt? Tehát, hogy jó idő volt, tehát, hogy még nem azért, mert nem tudtunk kimenni az utcára a fél méteres hó miatt, meg nem akartunk volna. Nagyon is éhesek a kollégánk, és ki akarnak menni, és háromszor annyit hideg hívnak, és csinálják. És
hiába mégis... a Ballánál a legjobb, de hát azért nekik is kell.
Nekünk is dolgozni kell.
De szerintem, csak... bocs, egyet hagytadék hozzá, hogy szerintem a csók plusznak a hatását úgy globálisan benézi. Nagyon, ugye, mert mikor megjön csók változás volt, babaváró bejött, mindenki, az gyakorlatilag hetek alatt beépült az árba.
Ez így van.
Megjelent plusz, mondjuk, na plusz. Ugye, és akkor ugye van ennek egy rutinja, hogy akkor most jött a csók plusz, akkor hozzuk be ezt is. De egyetlen egy dolgot mindenki benéz, hogy a csók plusz, csak a végét mondom, a csók plusz várhatóan a 2024-es tranzakcióknak a 10%-ánál fog finanszírozási szerepet kapni.
Ezzel számoltunk mi is, 10-15 000 tranzakciót számoltunk.
De 10 hiteles vásárlásból 9-nél nem.
Így van, és a korábbi intézkedések, például a csok az érintette a 35%-át a tranzakcióknak, a babaváró pedig érintette így vagy úgy közvetetten mondjuk a 45%-át. Tehát egy sokkal kisebb szeletet érint a piacból, és úgy, hogy egyébként a piac aktuálisan túlkínálatos, tehát van egy olyan eladatlan készlet, aminek valahol ki kell ürülnie. Tehát én nem tudom, hogy az, aki 2,5 éve árulja az ingatlanját feleslegesen, az megjelent a csok plusz, az még rádob egy árat.
Rádobott.
Rádobott, akkor az egy nagyon boldog, nagyon optimista ember lehet, mert egyébként 2,5 év alatt, amit elveszik egy potenciális kamatba, az annak vége.
Képzeljétek el, mesélek egy sztorit, nekem van egy eladó, akit már nagyon régóta fűzök 16. kerületben, a nagyon régóta azt jelenti, hogy 4 éve. Folyamatosan küldök neki üzenetet, stb. És azt látom, 4 éve árulja az ingatlant, hogy minden évben az inflációval megemeli az árát, és pont annyival emelkedik az ingatlannak az értéke, amennyivel nem kellett volna megemelni, hogy eladható legyen.
És kiszámoltad neki, hogy mennyit veszített azzal, hogy nem adta el?
Persze,
az a gond, hogy itt ugye mi kiszámolhatjuk, hogyha mindig van egy kollégánk, nevezzük kollégának azt a franchise-nál nevelkedett, tegnap fölvett embert, aki azzal hívja föl az ügyfelet, hogy nagyon jó ez az ingatlan, még tegyük rá az 5%-os jutalékunkat, mert mi annyiért is el fogjuk tudni adni.
Igen,
csak az a lényeg, hogy kössünk kizárólagos szerződést, és utána jön a sztori második felé.
Ja, írd alá az 1 évet, aztán 2 hónap múlva próbálnak kiállítani.
Nagyon nehéz edukálni.
És onnantól kezdve majd fél év alatt lenyomjuk az árat.
ugye ez azt jelenti, hogy van egy rossz sztori, ugye a rossz sztori, most a rossz az optikailag rossz sztori, hogy én oda megyek és elmagyarázom neki, hogy ennyit sem ér és mennyit ér valójában, vagy jön a jó sztori telefonon a tegnap kezdett dupla gyémántól, hogy most akkor azonnal
most írjuk. Most már tényleg körbeírtad annyira, hogy...
Most Ákos így szeli le a hallgatóikat.
Ne iratkozzanak azért.
Nem, ők hallgatják.
Azt azért én még betenném ebbe az egyenletbe, hogy a piacon lévő tulajdonosi hirdetéseknél azért különböztessük meg, hogy van-e konkrét eladási szándék, vagy eladási kényszer csúnya szóval élve, vagy megigidézelben én az Attila példájánál én azt érzem, hogy oké, pakogathatja rá az inflációnak az éves infláció értékét, de szerintem ott nincsen eladási kényszer. Úgy van vele, hogy ha csúnya szóval jövő, berepül egy madár az ablakon és megveszi, akkor odaadjuk, amúgy tök
én,
jó el vagyok.
Én ugyanezt szoktam
mondani, azokon, hogy a piacot attól még bezavarja, tehát hogyha most megnézed a hirdetési portálok kínálatát, ott nincsen megbélyegezve, hogy itt nincs eladási kényszer,
nagyon
vagy amikor
van,
az árkalkuláció, vagy árértékbecslő, mit tudom én, milyen applikáció fut, ott nem veszik ki belőle azokat, hogy ők a komolytalan tulajdonosok. Tehát tök jó lenne, hogyha ez a piacon kívül valahol ott ilyen
piac nincsen.
Na, ezért, akkor
ezért
egy új
például
elmondom
neked, például mi a mi oldalunkon ezért van regisztrálva az, hogy mióta van
hirdetve.
Nem. Most tényleg, szerintem az egy nagyon fontos dolog, hogy mennyit, mióta legel a hirdetési portálon az adott ingatlan, sőt, most csinálunk egy olyan dolgot, hogy logolni fogjuk azokat az ingatlanokat, hogy mikor lépett be a piacra, mikor lépett ki a piacról, mennyi időt töltött a piacon, és milyen lépcsőzetesben, milyen lépcsőnként változott.
És hogyha ez az általános, tudod, mert sokan élnek azzal, hogy újra feltöltik, hogy megint kimenjen.
Nem lehet 100%-osan. Ez egy kis kapura, ez így van.
Na én erre gondoltam, hogy például a komnál megcsinálni azt, hogy tudom, ők letörölték már, hogy mikor tették fel a hirdetést, de ugye nyilván lehet, ki lehet találni egyébként, és mondjuk legalább leszűrni azt, hogy egy évnél régebbiek. És anélküli statisztikák, meg az új statisztikák, az egy évnél újabb lévők, az mennyivel bejebb lennénk amúgy?
Szerintem nagyon sokan nagyot néznének.
Most igen. A hitelezés az azért sokakat érint, sokkal kevesebbeket az új lakáspiac, de szerintem beszéljünk egy kicsit a használt lakáspiacról, illetve hogy ki mit vár azon, hogy fog alakulni, mert hát valójában az adja az ingatlan piacnak a nagy részét. Azt már lehet látni, vagy legalábbis, hát nem lehet látni, de viszonylag jó a kétbetűs, én kimondom, Duhana House-nak a becstése, ők azt
nem
mondják...
Mi? Én nem rájuk gondoltam.
És rájuk gondoltam.
Ja, tényleg, te nem. Csak hogy
én nem hallottam.
Valaki beletolat véletlenül a nem tudom, 7-es BMW-be, vagy 8...
Már melyikkel jár,
beletolat háromszor, mit tudod volna a filmbe, hogy hát micsoda, a koronatanú öngyilkos lett, hát igen, háromszor hátba szúrta magát, és kiugrott a tizedikbe.
Háromszor hátba szúr, igen, ismerős. Na, szóval, hogy ott már lehet látni, hogy ilyen 91 ezer köré, itt látjátok ezt a kis táblácskát, amit oda szépen elrejtettem, az a kollégáknak a szavazatai alapján olyan 113 ezer környékére tették, de egyébként a portfóliónál is, ami Balázs, te alapítója vagy neki, voltál, vagy meg...
Lettél volna.
Igen, bocsánatot kérsz, érted? De igen, szóval, hogy... ott is valami ilyesmire becsültük mi ketten, itt meg még igen, másik
volt szemben.
Meg rajtatok, hogy voltak igazi szakértők.
Páran még követtek minket.
Igen. Nézték, hogy figyelj, mit mondott a Bala, meg a Csorba? Valamit írjál még hozzá. Egy at vagy egy...
Mindig kíváncsi, hogy ezt a Google formokat megnézi-e valaki név szerint a végén, hogy akkor most...
Azt hogy kérdezze meg tőletek, két szakember ül itt, aki szerintem erre választ tud adni, hogy van-e különbség a használt, illetve az új építésű lakásvásárlásoknál, hogy hanyan folyamodnak hitelért? Mondjuk 100 használt lakás és 100 új építésűből mi az arány? Hogy mennyi belül a hiteles? Van ilyen
nagy levegőt vett?
Alapvetően szerintem van ennél, hogy kezdjem egy másik statisztikával, hogy vissza a 2023-as visszaesés az aszimmetrikusan nézett ki. Sokkal nagyobb volt a hiteles tranzakciókban a visszaesés, tehát 45% volt 22-ben a hiteles tranzakciók átlagos aránya, ami leesett 33%-ra. Tehát ott egy sokkal nagyobb vételi szándék tűnt el, akinek hitelhez kellett nyúlni a bizonytalan bizonytalan környezetben. Én azt sejtem egyébként, bár megvan róla a statisztikánk, de ez most nincsen fejben, hogy az újépítésűnél, bár ugye adja a piacnak nagyjából a 10%-át, újépítésűnél magánál a magasabb érték miatt valamivel nagyobb a hitelarány, mint a használtnál. Összességében átlagosan, tehát 23-33% volt a egyharmad volt az első fél évben a hitelfinanszírozott arány.
Ami egy érdekesség, hogy amikor a 45-ről visszaesett 33-ra, akkor ugye nagy hírek arról szólottak, hogy megszűnt. Ugye a 45-ről 33-ra visszaesés az nem azt jelenti, hogy megszűnt.
A clickbait.
Letérdelt az ingatlan.
Tehát azért tényleg ilyen is volt. Ez is portfólió.
De várjátok, de ez szám szerint azt jelenti, hogy 150 milliárd fölött tettőzött a havi lakáshitelkibocsátás 2022 májusban, és ez 2023 februárjára, tehát májusról februárra leesett 33 milliárdra. Tehát az azért mégiscsak egy 80, közel 80%-os zuhanás volt, úgyhogy ez érdemi volt, de nyilvánvalóan nem azt jelenti, hogy eltűnt.
Amúgy a Kalmár kantinba is ezt mértük, mert akkor csináltunk egy ilyen kutatást, hogy ki mit érez, hogy mennyien mentek el, és ott is ilyen 80%.
És akkor csak azért, mert egyébként a csúcsot is el kell helyezni a térképen, mert a csúcsba belejátszott a zöld hitel, az MNB-nek a zöld hitelje, a ZOP, ami egy utolsó kanyarra még azért befűtötte egy kicsit ott a lendületet.
Engedjetek meg egy olyan számítást. Ugye, ha jól értelmeztem, akkor nagyjából, ha most itt átlagoljuk a használt újépítési piacot, akkor kb. Egyharmada hitelre vásárol, a már maradék kétharmad készpénzes. Ez így nagyjából fedi a valóságot?
Ez valószínűleg a mélypont volt, tehát én azt gondolom, hogy mélypont volt, és már 2023 második...
De most átlag beleveszem a használtakat is, mert az újépítési kicsit erősebb az arány. Oké, mondjuk tegyük azt, hogy mondjuk 100 vásárlóból 35 vásárol hitelre. Előbb ugye említetted, hogy a hiteles vásárlóknak a 10%-ánál várható a csok plusznak az igénylése.
Nem, az ösztranzakciókon belül a 10%.
Úgy értem, a hitelre vásárol, az ösztranzakció. Hogyha a lakásvásárlóknak a 35%-a hitelre vesz, annak a 35 ember ugye 100-ból 35 hitelre vásárol, akkor annak a 35-ből a te számításod alapján, annak a 10%-a lesz a csúk plusz.
Nem, azt mondja, ösztranzakció. Tehát a 110
ezerből. Akkor abban benne van a készpénzre vásárló.
Így van, így van.
Most azt ne felejtsük el, hogy most már ugye a csok az hitel, tehát innentől kezdve ugye csak maga egy hitel. Azt gondolom, hogy ráadásul ugye, aki, ha már egy érintkezik a bankkal a hitellehető, akkor ugye az már ugye megvizsgálja azt is, hogy még piaci kamatozásban mit tud mellé fölvenni. Tehát sokkal összetettebb a kép innentől kezdve. Tehát azért nem gondolom azt, hogy nagy arányban nem tudják a bankok mellé csomagolni a különféle egyéb termékeiket a csoknak. Ez egy ilyen történet.
És akkor mennyire validnak érzitek ezt a 110 körüli?
Tök találgatás azért, lássuk be. Tehát
hát nyilván.
Hiszen, hogyha kitör még egy háború, vagy akár remélhetőleg megszűnik egy, akkor ugye nyilván, azért ugye az bizonyára jelentősebb hatással lesz erre. Meg azért, ugye itt most beszélünk például a hitelről, de azért...
Jól elrejtettem.
De azért a hitel mellett ugye másik szektor ugye az, hogy a befektetők eltűntek a piacról, tehát hogy ők most jönnek-e vissza. Ha jönnek vissza, akkor más a helyzet, mint hogyha nem jönnek
erre
vissza.
Erre egyébként rá akartam kérdezni, hogy ha befektető lennék, és mondjuk nemzetközi, akkor valószínűleg hát Magyarországon nagyon ritkán fektetnék be, de mondjuk tegyük fel, hogy vagyok ennyire perverz, akkor miért nem most? Tehát most már csak jobb lesz a piac, tehát ha én vennék ingatlant, akkor most vennék, tehát majdnem 30%-ot, sőt, hát 24,5 meg pár százalék még nominálisan, amit, tehát egyrészt az infláció ledarálta, másrészt meg nominálisan is estek egy pár százalékot, tehát mikor, ha nem most?
Én nem érzem, hogy lenne ez a mikor, hanem most feeling.
Hát nincsen, hát senki nem vesz.
Azért ez egy tehát picit ennél bonyolultabb szerintem. Hogy miért... Ugye nem gondoljuk azt, hogy valaki mondjuk ül a New York-i otthonában, és elutazik Budapestre, megveszi az ingatlan, majd utána elkezd foglalkozni ennek akármilyen módon a menedzsmentjével, üzemeltetésével, az év végén az adóbevallással, stb. Tehát itt alapvetően ma a külföldi befektető az tapasztalataim szerint az a szlovák, ukrán, román útlevelő vagy kínai útlevelő 10 éve itt dolgozó élő ember. Ez a tipikus befektető, akinek egyébként van pénze, és nem fizikailag nem távol.
Tehát érti a magyar piacot.
Érti a magyar piacot, be tudja szedni a bérleti díjat, le tudja reagálni. Tehát itt alapvetően azért ugye nagyon fontos azt helyre rakjuk, hogy ki az a befektető.
Tehát nem az van, hogy hirtelen valaki fényt kapott Amerikába, és és ráérzett arra, hogy ide Magyarországra átjött, hanem van neki, ahogy mondjuk az átlag ember is, mondjuk én azt gondolom, hogy ha valahol, akár Spanyolország, nem tudom, Dubáj vagy bármi, azért kimegy egy fél évet, vagy egy évig azért állocsolgat időket.
Vagy ha megnézed, Angliából már nagyon sokan vásárolnak Portugáliában, Spanyolországban ingatlan. Mert jó idő van, és egyébként mit tudom, hogy másfél óra alatt oda repül egyébként. Tehát, hogy sokkal evidensebb neki ott befektetni, és hogyha nagyon a hozamszinteket nézi, vagy egyebeket, akkor nincs olyan markáns különbség.
Na, de és akkor, ha ez
képest mondjuk, hogy a Zimbabwe van mondjuk lényegesen nagyobb felértékelődési lehetőség, de óriási kockázat mellett. Tehát most ehhez képest értelemszerűen egy angol Portugáliába
fog. Jó, akkor ezeket, ezeket kizártuk, de akkor miért nem?
De még ott vannak a magyar kisbefektetők.
Hát ők, de senki nem, tehát nincsenek befektetők. Tehát ha én mondjuk lenne 100 nem 100 millió, mondjuk 1 milliárd, amit el kéne locsolnom.
Az államkötvényeken arra lettem volna kíváncsi, hogy a magyar kisbefektetőket mennyire húzta ki az ingatlanpiacról például az államkötvények.
Nagy részében igen, de erre sem lehet azt mondani, hogy teljesen. Tehát nagyon sokan azért még az ingatlant egy komoly alternatívának tekintették, sőt, ez is egy ilyen átpolitizált dolog volt, hogy ki hisz abban, hogy van államkötvény, vagy ki nem, milyen politikai érzelmű. Olyat is hallottam már, hogy én csak azért se veszek államkötvényt.
Hát ezektől,
inkább...
igen, ezt hallottam. Ezektől, én nem veszek ezektől.
Ezek
rendkívül
jó becsülhető ingatlanpiaci szempontok, hogy valaki a politikai nézete miatt
Dafke
nem vesz államkötvényt, és vesz helyette egy garzó lakást. Ezek ugye azért nem becsülhetőek.
Azért volt itt egy elég karizmatikus változás, hogy az elérhető állampapír kamatszint az 2023-as vásárlásnál még 18% fölött volt, most ugye lemegy 9,9-re, itt az infláció követő állampapírról beszélünk, és itt megint az van, hogy jó, a kutya fáját sokkal több volt korábban. És alapvetően nem azt nézik az emberek, hogy a 9,9 az megfelelő-e, hanem az, hogy sokkal több volt korábban, ez behoz egy fájdalompontot, és egyébként emiatt szerintem elkezdenek páran gondolkozni az ingatlanban.
Visszaszivárognak az ingatlan piacba.
Emiatt elkezdenek páran gondolkozni. És megint megkülönböztetném, szerintem van a befektetőknek egy rétege, aki hívjuk professzionális spekulánsnak, aki csipeget, ki tudja választani, lövöldözi az egyedi lehetőségeket, azok szerintem meg mindig is aktívak voltak.
De ők egyébként a tavalyi évben akár 5-10%-os alkukat is el tudtak érni. Persze. Tehát néha azért, amikor kaptunk visszajelzéseket az ügyfelektől, azt mondtuk, hogy ezt mi se tudtuk volna mondjuk adott esetben.
5-10%? Én ilyen 30-40-et hallottam.
Nem akarok kecsegtetni senkit, de azt mondom, hogy tényleg az 5-10 az az, hogy csak nézed a piacot, és tudod, hogy oda te most tudsz menni vásárolni.
Hát az most nincs meg már.
Még azért azt gondolom, hogy mai napig is megvan, csak értelemszerűen, aki úgy gondolta, nálam hogy az egyébként 3 éve árult lakását emeli, ott oda nem kell oda menni, de hogyha ezt mikrokörnyezetben csinálja valaki, tehát mondjuk valaki csak a 11. kerületi újépítésű vagy újszerű ingatlanokat követi, annak brutálisan jó piacismerete van. Tehát azt gondolom, hogy a befektetők, és ezek a befektetők ma komolyabb piacismerettel rendelkeznek, mint a ma már többször emlegetett tegnap kezdett kollega valahol.
Amit nem rajtad magasra a lécet azért.
Jó, persze, de...
Nekik ez alapkövetelmény, mert a saját pénzükkel játszanak. Ha nem ismeri a piacot, akkor hosszú távon meghal.
De olyan szintig ismeri, hogy konkrétan el tudja mondani, hogy neki most van egy lehetősége, abban a lakóparkban ezt ennyiért, ott annyiért, és akkor ott áll vele szemben az ember, aki szerint, na majd ő magas áron fogja értékesíteni, nem fogja. Tehát a befektetővel jó üzletet nehéz csinálni. Azzal a befektetővel lehetne, amit ugye Dani mondott, hogy valaki egy távoli országból idejön, és így rácsodálkozik a piacra, és még a magyar ételek pozitív benyomása alatt
sokat
van.
Sokat kell erre várni, hogy egy ilyen befektető.
Szerintem Ákos, amit mondasz, ez nem csak befektetői szinte van azért. Szerintem túl kéne a piacon, mert sokszor tapasztaltuk azt, hogy szimpla érdeklődők is, mert annyira tájékozottak az árakban, hogy idézőjelben nem lehet őket megvezetni. Szóval hiába akarja egy tulajdonos a piaci árnál magasabb áron értékesíteni az ingatlant, azt látod, hogy gyakorlatilag ugyanoda az érdeklődő, hogy már ki van kupálva az árak kérdésével.
Én azt tapasztaltam, hogy egy részük igen, de még egy nagyon komoly részük továbbra is, mint hogyha 2 üveg golyót akarna megvásárolni. Tehát gyakorlatilag, mondok egy példát, agglomerációban rendszeresen kimennek úgy az emberek, hogy ilyen szombat délután, amikor így nincs forgalom, és nagy madárcsicsergésen és egyebek.
Pont tehát, itt hogy... vagyok, meg tudom-e nézni.
Igen. Én el szoktam azt is mondani, hogy úgy miért szombattól jön? Tehát egy agglomerációban a közlekedés miatt azért menjünk már ki hétfő reggel, próbáljunk meg hétfő reggel bejönni a városba, stb. Vagy kijön és nem kérdezi meg, hogy milyen az iskola helyzet. Nem olvasta az újságban, hogy nagyon sok agglomerációs településen, Solymáron víz nem volt tavaly, nem iskola. Tehát, hogy itt vagy konténeriskolák, és akkor úgy beköltözik, és rácsodálkozik, hogy konténeriskola van, meg ha sokkal locsolnak, akkor nincsen víz az utcában. És
hány ilyen eladásom volt, hogy két év után
Google ezeket mind megmondja, vagy kérdezzük meg.
Török Bálinton karácsonykor nem is volt víz.
Igen.
Érdem is volt valami.
Tehát, ugye üregek a csőhálózatok.
Hát meg nem bírják már ezt a fajta betelepülést, ami itt volt.
Mondjuk Dani, arról tudom mesélni.
Hát anyámnak vittük a vizet. Igazániból a kettő felé szedném itt az utolsó részt. Én beszélnék a használt lakáspiacról regionálisan, tehát nagyvárosok, akár átmehetnénk egy kicsit a aksi gyárakra, vagy hát az épülőgyárakra, mert vannak mondjuk autó.
BYD.
Igen. Illetve utána Balázsral még beszélhetnénk azokról a típusú támogatásokról, amik itt lógnak a levegőbe, amiket már bejelentettek, vagy amire lehet esetleg számítani.
Mint a 10% önerő?
Hát akár ilyesmi, igen. Szóval szerintem először beszéljünk, hogy mondjuk akár Balaton, vagy egy kicsit föléle, de várostól agglomerációtól, tehát hogy így ezek, hogyha régióként tudnál mondani pár szót.
Ugye a Balaton a Covid-ban volt sláger. Igen. Akkor mindenki Balatonra akart menni, mindenki home office-ban akar dolgozni. Utána már egy évvel már azt láttuk, hogy már sokan meg is bánták. Ma meg már azt látjuk, hogy már nagyon sokan inkább visszaköltöznének, hiszen azért ugye ott 365 napot lakni nem feltétlenül ugyanaz, mint amit úgy vizionált az ember magának, vagy lereagálta.
Nem süt a nap annyi.
Nem süt a nap. Adott esetben ugye ma már a cégek is máshogy állnak ez a home office történethez, tehát szeretnék visszahozni az embereket, sőt, az emberek is szeretnének visszamenni, és nem elszigetelten, hanem emberekkel beszélgetni és dolgozni. Tehát a Balatonnak én inkább a negatív időszakát látom erre az évre is, a tavalyi év biztos, hogy az volt. A vidéki helyzetet pedig én nagyon leegyszerűsíteném. Van munkahely, vagy nincs munkahely.
Ez
tehát vidékre lehet támogatást nyomni, meg reklámozni, meg építeni gyönyörű helyszíneken lehetőségeket. Van munkahely, vagy nincs munkahely. Ilyen egyszerű a történet.
Van autógyár, vagy nincs autógyár.
Ebből a szempontból lehet nézni azt, hogy most az autógyár az jobb, mint az akkumulátorgyár, vagy ez a gyár jobb, mint az, de ezek megteremtik azt, hogy ott az ingatlanpiac elkezd működni, és ez a parasztházra is igaz, meg az újépítésűre is igaz, de vegyesboltnak a keresletére is igaz, hogy el tud tolódni mondjuk az olcsó röviditalból a pelenka felé, hogyha mondjuk van munkahely, és jönnek emberek, és ott laknak, és gyermeket vállalnak, hogyha nem, akkor az idős bácsik, nénik a royal vodkát fogják inni ugye ezekben tüskéket. A boltokban a tüskéket. Tehát ezért ez is egy gondolat, és nem akarok most kampányolni, vagy ellenkampányolni a gyárak, vagy egyebek mellett, de lássuk be, hogy az ingatlanpiac az nem csak úgy van. Annak vannak összefüggései a munkahelyjel, az infrastruktúrával, az óvodahelyzettel, a kórházhelyzettel, mindennel gyakorlatilag.
Mondjuk itt az aksi gyárakra rá lehetnek akár egy egész részt locsolni, mert ott azért van egy olyan rész, hogy ezek nagy rész még meg nem épültek, valamelyik már üzemel, de ott is mondjuk vannak problémásabb történetek, akár betemetett kutak, ellenőrző kutak. Tehát én is úgy vagyok vele, hogy az elején biztos, hogy fölfelé tolja az ingatlanpiacot. Aztán amikor esetleg vannak olyan hírek, hogy nem tudom, kiszabadult valami, és ott helyben ott elájultak 80-10, hogy akkor...
De hát már most is ugye több olyan akkumulátorgyárnak külföldről hoznak be munkaerőt, és nekik a szállás, az elszállásolása már egy felhajtó tényező. Én több erő hallottam, hogy komplett intézményeket, vagy amiket nem használnak, alakítanak el, és akár igen. Szóval már szerintem, amiről beszélsz, már most létezik.
De mondjuk ennek az újrahasznosítós része viszont jó. Tehát rendben van, hogy igen, lehet környezetkárosító hatás, stb. De egy csomó olyan épületnek lett megint értéke, aminek eddig nem volt, lásd laktanya. Tehát az egy tökéletes példa. Meg egy csomó olyan épületet, ingatlant vesznek meg jó pénzért, attól, aki eddig évekig nem tudta eladni, és alakítanak át, újítanak föl lakhatóvá, ami eddig nem működött rendesen.
Hát azért a médiában, bocsánat, azért van egy-két olyan hír, ahol olyan épületeket, olyan másra való, más hasznosítására, már a hasznosításra szánt épületeket használnak most erre, és azért ez mondjuk nem biztos, hogy...
Én azt gondolom, hogy ugye be van azonosítva, és ugye Attila az előbb ki is mondta, hogy a környezetkárosít. Ugye ezzel kell itt foglalkozni szerintem. Tehát azt gondolom, hogy az nem lehet alku kérdése, hogy egy brutális környezetkárosításnak mondjuk meg egy laktanya újrahasznosítás. Ezt nem rakhatjuk mérlegre. Tehát annak nem szabad megtörténnie, hogy annak bármilyen veszélye legyen. De minden más hatás az pozitív. Tehát a helyi kereskedelemre, infrastruktúrára, ingatlan helyzetre, elhanyagolt ingatlanokra, új ingatlanokra, minden gyárépítés pozitív, de nem szabad mérlegre rakni, hogy ez most egyébként jelenthet rizikót.
Nem mindegy, mondjuk egy most nem mondom ki, a négy karikás autógyárnál, vagy egy lent délebre az autógyárnál, ott a munkaerőnek egy része szellemi munka is, mert ott vannak mérnökök, egyéb olyan, és ott kvalifikáltabbak a munkaerő, és ezeknél a gyáraknál meg, amiket én hallottam, itt a szalagmunkáról beszélünk. És a szalagmunkának velejárója az, hogy ott azért nem mondjuk egy nettó 600 ezer forintos fizetéssel fogják mondjuk nyírbátor külső megdobni
azt is vegyük figyelembe, hogy a négy karikás autógyárnak már ugye olyan termékeket gyártanak itt, amik esetleg már az életciklusa vagy gyártási ciklusa végén van, és hogyha neki döntenie kell arról, hogy Németországba zár be egy üzemet, vagy Magyarországon zár be egy üzemet, szerintem elég gyorsan meg fogják hozni ezt.
Hogy Németországban, mivel dupla annyiba kerül ott, mint itt a munkaerő.
Nem biztos.
Nem lennék ebben biztos. Azt gondolom, hogy ezzel szebben viszont, aki most települ be, és más üzleti modellel van, az 10-20 évig akar itt gyártani. Tehát én ezt inkább stabilabbnak tekinteném, mint a régebbi modelleket, de ez hit kérdése meg.
Csak a munkaerő arról, hogy akik itt dolgoznak, ugye itt azt mondtad, hogy ez magával hozza az ingatlanpiacot, a Marinéni kis vegyes kereskedésének a forgalmát. Mert ebben tök igazad van, csak azért itt a bérszínvonal nem egy túl magas lesz.
Csak hogy itt valójában a gyárat azokhoz a helyszínekhez viszik közel, ahol azok az emberek vannak, akik szalagmunkát tudnak teljesíteni, vagy akarnak teljesíteni, miközben Győrbe meg már nem találnak mérnököt. Sőt, ugye gyakorlatilag győri ingatlanpiacnak a sajátossága az, hogy ott mérnök lakásokat lehet bérbe adni, akik mérnökként vagy magasabb kvalifikációval mennek. Tehát azt látom, hogy nagyon sokszor a munkaerő az nem ott van éppen, ahol lennie kellene. Ugye hát ezért vannak az ingatlanpiaci szereplők, és próbálják ezeket megoldani. De ugye Dani kérdezte, a város, falu, megyeszékhely, én ezt a logikát borítottam volna fel az előző gondolatsorommal, hogy van munkahely, vagy nincs. Tehát nincs olyan, hogy a megyeszékhelyek. A megyeszékhelyek között is van, ami működik, és van, ami meg hanyatlik ebből a szempontból, és ez a város a falura is igaz, hogy ez tényleg csak a munkahely határozza meg.
Jó, és akkor szerintem most ússzunk rá a Balázs felség területére. Itt különböző állami támogatások, akár 10%, akár a Csok Plusz, akár nem is tudom még mik voltak, amiket belengedtek.
Falusi csok. Szerintem érdemleges változás van a falusi csoknál, tehát ott nőtt az elérhető maximum 10-ről 15 millióra, és ez nem visszatérítendő, tehát nem hitelkonstrukció. Falusi csok, kis település, 5000 fő alatt, ugye van 2300 ebből az ország, van, ami alkalmas erre, és itt az ingatlanár változásnál leginkább ott vagyok talán optimista, ha lehet ilyet mondani, ami falusi csokra jogosult település gazdaságilag életképes környezetben. Ez ugye a 2300 településnek gondolom, hogy nagyjából a 10-15%-a lehet, bár ezt nem vizsgáltam eloszlásban. Ott lehet, mert egyébként az ingatlan árak alakulása az elmúlt időszakban a kis településeket eléggé rosszul érintette. A gazdaságilag életképes az, hogy egy nagyobb várostól van mondjuk 5-10 kilométerre, ahonnan be lehet járni dolgozni, tehát ahol van elérhető...
Ha nem egy haldokló falu, nem elnéptelenedő falu.
Így van. Munka, infrastruktúra, a gyerek hova el tud menni, lehet, hogy kell buszoznia egy 20 percet, de el tud menni iskolába, stb. Tehát én ezt tekintem életképes környezetnek. Oké, és visszatérve, akkor van még itt a nagy novum, az, hogy 10% önerővel Igen. lehet első lakást vásárolni. Itt ugye arról van szó, hogy akik nem töltötték be a 41 éves életkort, ők vehetnek 10%-os önerővel. Ez ugye pont a fele a 20%-os minimumnak, de azért nézzük meg, hogy ennek van egy pénzügyi realitása, hiszen hitelképesnek kell lennünk az ingatlan értékének 90%-áig. Tehát, hogyha én meg szeretnék vásárolni egy 50 millió forintos ingatlant, eddig 10 milliót kellett mellé tenni, most már elég csak 5-5 önerőként és 45-öt, de arra 45-re hitelképes vagyok-e a banknál. És itt azért pont tegnap volt egy beszélgetés, ahol jeleztem, ez még egy nagyon forró sütemény, még a bankok is csak fújdogálják, hogy egy kicsit kihűljön, kóstolgatják, hogy itt mi történik, ennek nincsen gyakorlata, ez egy új kockázatkezelési történet a bankpiacon, és hogyha nagyon becslést kellene letenni, hogy elsőként kik fogják megkapni ezt a 90%-os hitel lehetőséget, viszonylag evidens módon azok, akik egy szexi szakmában dolgoznak, a magas képzettségűek, akkor legyen mondjuk egy IT fejlesztő valaki magas jövedelemmel, és hiába veszi fel a 90%-ot, a jövedelmének nem fogja kitenni a törlesztő részlet az 50%-át, hanem csak mondjuk a 30-at.
Ez azért a te félelmedet, ugye erről beszéltünk, hogy neked van egy ilyen félelmed a 10%-os hitelkonstrukcióval kapcsolatban, hogy olyanok fogják felvenni, akik ugye nem fogják tudni fizetni. Itt azért egy olyan féket érzek ebbe, amit a Balázs mond.
Megtorpedóztuk, mert ott kiderült igazániból, hogy ráadásul még a hitelfedezettel is fognak trükközni, meg hogy nincs is még egyáltalán lefejlesztve olyan termék, amit föl lehetne venni.
Viszont az ingatlan közvetítő szakmának, tehát aki hallgatja ezt a műsort, azt gondolom, hogy egy fontos felhívás, hogy ne kecsegtesd az ügyfeledet azzal, hogy az ügyfél simán megkapja a 90%-ot.
Hát sőt,
én azt gondolom, hogy én most már ugye 23 éve vagyok a szakmában, ami sok mindent jelent, az, hogy nem vagyok fiatal egyrészt, másrészt az, hogy már megéltük ugye a devizahiteles történeteket, és különféle olyan hullámokat, amikor, hogyha most ezt az árra teszem, az a hullám az lenyesi a 10%-ot, meg akár 20-30%-ot le tud nyesni az a hullám az ingatlan értékéből. És ugye nem szabadna, hogy előforduljon az a helyzet, hogy fedezett hiány alakuljon ki, törlesztő képtelenség alakuljon ki. Tehát azt gondolom, hogy ezzel a tapasztalattal én azt mondom, hogy ma nem javaslom senkinek, hogy 50-60%-nál nagyobb összeget vegyen fel az adott ingatlan megvásárlására. Kivéve, hogyha van pénze, ugye, és ugye Tatabányán akar 2-3-4-5 panel lakást vásárolni, és várni a bérlőjét.
De hadd mondjam,
két wellness hétvége közül.
Az átlag az nagyon fontos itt is, ma átlagosan 50%-ig megy a hitelezés. Ez egyébként enyhén csökkent, 53-54% volt korábban, és ma, illetve bocsánat, ez 23 közepe az utolsó hivatalos átlag, az 50% volt.
Ami érdekes, én számogattam gyorsan egy kicsit fejben, mondjuk 60 milliós ingatlant meg akarok venni, felrántom a babaváró 10 millió plusz 50 millió csokkal. 0 forinttal úgy veszek lakást, hogy egy gyerekem van, bevállalok még kettőt, felrántom 50 millión a 3%-ot, meg 10 millió mellé dobom a babavárót, és egy fillér nélkül vettem 60
ér. Csak fontos. Mi van akkor, hogyha nem lesz meg az a két gyerek?
Nem. De szerintem még a bank elő fog gondolkozni, és ez beárazza azt, hogy nem biztos, hogy ez a két gyerek meg fog születni, és akkor milyen pénzügyi helyzetben lesz az a család, mekkora valószínűséggel fogja tudni visszafizetni a kamattámogatást.
És ezt valározza be a HB értéken?
Nem, ott, hogy nem adja oda.
Arra a téled, már megterveztem, vagy már ott van egy a pocakban, tessék.
Csak nekem van, ugye a hitelbiztosítékével annyit tud, hogy kevesebbet ad,
hogy
azt mondja, hogy nem hiszem el a sztoridat.
Kevesebb hitelt fog adni. Kérsz tőle 50-et, és azt fogja mondani, hogy te jó vagy nálam 40-re.
Igen.
Arról
a hát csak most megint az volt, hogy ez mindenki azt érzékel, hú, akkor most a fiatalokat nagyon megdobták ezzel a 10%-kal. Valójában meg inkább a középrétegnek a felső része.
Bocs, de egyébként ez nem idegen, de ez egyébként nem egy magyar találmány. Tehát Amerikában vannak a Jumbo Mortgage nevezetű sztorik, amik szintén mondjuk ott nem...
Jó, hát azért én is már régi vasutas vagyok ebben a történetben, vagy régi motoros, bocsánat, ez így van helytállan, hogy azért itt is lehetett úgy csinálni, hogy 100%-ra különböző.
Hát volt ingatlan fedezettel, meg akármisodában.
De babaváró már 23-ban is önérő.
Akinek nem volt, az nem tudta 100%-ra.
Hát, de hogy megint második lakás.
Most olyan dologról beszélünk, hogy szerintem már maga önmagában az, hogy 10% önerő, ez egy óriási dolog. Itt azon már, hogy trükközöm, hogy a 10%
bukot is még
leradírozzuk, és akkor 100% hitel. Én azt gondolom, hogy
ez egy kormányinfón egy tök jó üzenet, alapvetően ugye tök jó, amikor éppen mit a más pozitív dolog éppen nem történt abban a hónapban, is be lehetett dobni. Ártani nem ártott senkinek, maximum annak, hogy nagyon sokan ma azt hiszik, hogy tényleg meg fogják kapni.
Hát meg nincs kész a tervés.
És éreztek már olyat, hogy az ügyfelek itt január 1-től megindultak, és mondjuk a 10% önerős hitellel kapcsolatban jött egy dömping, egy érdeklődő dömping?
Én azt gondolom, hogy egyébként, hogy van azért egy a kisebbséget jellemzi az, hogy akkor ő most 10%-kal azonnal hitelt szeretne felvenni. Önmagában egyébként a hitellel kapcsolatban van egy megfontoltság már az emberekben. Ami ma jellemzi a hitelpiacot, az az, hogy a csok plusz az egy állóvízbe bedobott tégla, és mindenkit érdekel. És akkor most, de akkor így kaphatom meg, úgy kaphatom meg, akkor most konkrétan hány gyereket vállaljak, számoljuk ki, hogy mi van, ha nem születik meg a gyerek, estében meddig kell megszülessen a gyerek, és van 40 féle történet, tehát bármilyen új támogatott hitel bevezetésre kerül, az hoz egy érdeklődés cunamit, abból le fog tisztulni a kép, mindenki megkapja az elsődleges információt, és utána ennek egy töredéke lesz valós transzakció.
Egyébként mi a bünti a csok pluszon, hogyha nem jön a gyerek?
Hát a kamattámogatást vissza kell fizetni, alapkamat plusz 5% a büntető kamat.
De az hatványoz ugye évek, stb. Tehát hogyha ez mondjuk 5 év múlva derül ki, akkor az ugye azért az elég rendes.
Tehát az összes alapkamat plusz 5% per évvel lesz
számolva. A kamattámogatásra vetítve, a kamattámogatás összege.
Én amit közben hallgattalak Attila téged is, meg itt a csok plusszal kapcsolatban nekem attól az okoz hidegrázás, hogy úgy beszélünk a gyerekekről, mint valami gazdasági fizetőeszköz. Jó, akkor 2 gyerek, akkor ennyit kapok, nem, akkor legyen 3 vagy 2. És közben meg, hát a gyereknevelés az legalább 18 évig tart, szóval... Az...
Várjatok, szerintem van rá konkrét statisztika.
Minimum.
Most úgy ülünk itt, mint hogyha azt feltételeznénk, hogy mindenki 3 gyereket most hirtelen bevállal. Nem ennél. Van egy csok plusz kalkulátorunk, ebben lefutott már ilyen 75 ezer kalkuláció.
Az jó.
Ahhoz képest, hogy 12 ezerre várjuk az egész piacot 23-ra. Ez a 75 ezer kalkuláció azt mutatja, hogy a legtöbben 2 gyerekes családmodellre lőnek. Uh-huh. És ezen belül is nagyon sok családnak ebből egy már megvan.
Ja, tehát a másodikra lőnek, hogy a 30 millió.
Ez nagyon jó, hogy a kalkulátorotokkal egy ilyen statisztikát fel tudtok állítani, mert ez egy 75 ezer merítés, az már egy komoly adat. Ez egy nagyon jó dolog.
Meg valójában, hát nem tudom, hogy mennyire van kimutatva, de hát igazániból nem sikerült a lakosságfogyást megállítani, tehát igazániból kb. Ebből lehet sejteni, hogy nagy valószínűséggel senki nem azért vállalt gyermeket, hogy ezt fölvegye, hanem amúgy is vállal,
és akkor kihasználta. Illetve az egy erős kisebbség valószínűleg, akit áttolt egy következő szintre. Hát összességében inkább
nekem sincs az a pénz, hogy még egyet bevállal.
Hát nem csak az, hogy nincs, hanem...
50 milliót ingyen adnák, se akkor se.
Hogy van az a pénz, mondjuk kapnék egy jachtot, mondjuk 2 milliárd
forintot. Mi a picsába csinálnál egy jachtot, de most őszintén, hova teszed? Földközire, ott rohadjon a
földközén. Mindegy, akkor kérek 2 milliárd forintot. Úgy sincs időd. 2 milliárdért csinálnék egy gyereket. Te mennyiért csinálnánk egy gyereket?
Hát a 2 milliárd az már kezd alakulni. 2 milliárdért bevállalnám. Ha hétvégén megnyerem az Eurojackpotot, annyira bevállalom.
Tinder 2.0 lev alakulni.
Egyébként a Tinderen egy érdekes feature lenne, hogy csok plusz kompatibilis.
Tessék, mert meg is van a... Mert megyünk is, ahogy jött, behívom a programozót, hogy...
Igen, az mondjuk a csajok bejelölhetik, hogy vállalok gyereket, csokolnék.
De fiúk is.
Szerintem emlékeztek erről volt egy félig vicc, hogy most már ugye, hogy bejött még múltkor a csok, vagy jöttek ezek a változások, hogy a Tindernél a 35 év, vagy nem tudom, hogy van most ez a korosztály felett lévő hölgyeknél, a jobbra húzás lesz, tudod.
Hát,
a
ugye nem, most ugye 41 lett, vagy mennyi lett, igen, a másik igen, határ, igen, tehát szóval 10%, tehát mindegyiket beleesen. 35 alatt vagyok, 41 alatt vagyok. Ezeket be tudom vállalgatni.
Most már különbözik a csok és a babaváró kompatibilis.
Igen.
Helyzet.
Itt ugye én azt gondolom, hogy a kommunikáció van egy pici zavar, hogy most, ha ez a csok arról szól, vagy bármilyen hasonló dolog arról szól, hogyha neked gyermeked van, akkor jobb körülmények között nagyobb lakásban nevelhesd, az egy valós gondolat. Az, hogy de nem ez van mögött, hanem az a mögött, hogy vállaljanak több gyereket.
Ja, az megint más.
Én azt gondolom, hogy bőven elegendő lenne azt mondani, hogy tudjál normálisan gyereket nevelni. Tehát, hogy nem na, kell igen. Ezt túltolni. Tehát, hogyha azt mondjuk, hogy egyáltalán azt a 2 gyereket azt ne 38 négyzetméteren, hanem 60-on, 65-ön tudja egy átlagos család fölnevelni, és ez legalább egy nappali 2 hálós lakásra lehessen felhasználni, akkor szerintem ez bőven befogadható lenne az átlagember számára, mert erre vágyik. tehát nem arra vágyik, hogy most ő gyerekeket vagy benépesítse az országot, tehát ezek nem egyéni célok, ezek teljesen más jellegű célok.
Egyébként itt talán összefügg mind a kettőtökkel egy utolsó kérdés, hogy hát egyrészt a felújítandó ingatlanok, hogy senki nem számít arra, hogy azoknak nőne, sőt inkább bizonyos területeken csökkenni fog az ára. Viszont ami esetleg megmozgathatná ezt a piacot, az valamilyen felújítási támogatás, hogy lehet látni a csőben ilyesmit?
Hát a csőben hogy is mondjam, rezegnek, már mozog a zavar, tehát valami igen. Szél van. Állítólag lehetséges, hogy lesz felújításhoz kapcsolódó támogatott hitel. Itt azért felhoznám, hogy ami...
24-ben?
Ezt csicsergik a madarak, de ezt már csicseregték korábban, és egy picit elhalasztották. Tehát a költségvetés helyzete azért nem túl fényes. És ezt a támogatást, a támogatott hitelben a támogatott kamatot ki kell valakinek fizetni. Tehát az, hogy ez mennyire lesz valóság, azt még nem tudjuk. És az előző felújítási támogatott hitel, aminek 22 végén volt vége, ez ugye a 3+3-as.
Igen.
3+3-as. Na most a hitellábon meg az a visszanemtérítendő 3, az irgalmatlan siker volt, de a hitellába meg sokkal, de sokkal rosszabbul teljesített, mint
és a... most ugye elindult a napelemes játék, amire elég sok pénzt dobálnak ki. Tehát lehet, hogy most nem felújítás van, hanem korszerűsítési sztori.
Én azért egy tényezőt nem hagynék ebből kívül, az pedig a munkaerő és annak a költség. Egyáltalán van-e munkaerő, és annak mi a költsége? Mert ugye mindig...
Felújításra?
Mert ugye az a gond, hogy amikor kijön egy ilyen program, akkor utána rögtön minden...
Mindenki szorozza,
négyen szorozza, és egyébek. Tehát nem biztos, hogy valójában az a támogatás, amit megkaptam, az valós támogatás lesz. Mert lehet, hogyha nincs támogatás, akkor ugyanannyi pénzért meg tudom csinálni. Napelemnél is ezt ettől félek, hogy most ugye lehet,
mindenki
hogy,
beadott egy
lehet, hogy
a végén
lesz a pályázatnak, igen. Akkor egyébként lemennek annyival az árak, hogy pályázat.
Akkor jönnek majd ingatlanosnak. Vissza.
Elment csinált magának egy parafokozatot.
Nincs munkaerő, tehát nincs minőségi munkaerő az országban.
Mert elszippantja a Bayer.
Külföldön az gondolom, hogy valójában inkább, hogy a munkaerő külföldön van, ez sokkal nagyobb probléma. Tehát hiányzik nagyon-nagyon sok. Kéz. Tehát ebből a szempontból hiába lenne támogatás, nem vagyok benne biztos, hogy ez reális költség mellett valós felújításokat tudna hozni.
Ma reggel edzésen pont egy kedves ismerősöm, aki lent edz, neki munkaerő kölcsönzője van, és ő mondta, hogy az egyik hegesztőtől meg kellett válnia, mert olyan pénzt akart, mert 8000 forintos fizetés kért, de így is 600-at kapott, és azt mondja, azt már nem tudom megadni neki, de mondom, hogy ennyire jól keresnek a hegesztők, és mondja, hogy kint külföldön, Svájcban akár 3-5000 eurót is tud keresni, mondjuk egy nem tudom milyen papírra rendelkező profi hegesztő például. Szóval a komoly szakembereket tény és való, hogy külföld az nagyon szép kezel.
Na hát, srácok, ez volt a 3 kamerás elköszönés, abba kell elköszönöm.
Várjál, mutatom, ebbe köszönj el, 3-asba.
Fogom, amit
az a 3-as.
Az a 3-as, jó. Ja igen, látom magamat. Na, szóval, hogy ez volt a 3 kamerás részünk, innentől kezdve mindig így fogunk, csak maximum 4-en leszünk, nem pedig 5-en, és akkor kicsavarjuk Petinek, kirúgjuk a kezéből a mikrofont, de lehet, hogy ezt már is viszi hangunkat. Szóval köszönjük Balla Ákosnak a Balla Ingatlantól, és Sándorfi Balázsnak a Bankmonitortól, hogyha szeretnétek lét fölvenni, akkor náluk mindig lehet számolgatni, hogy...
Ákos zsebből adja.
Ja, Áki az, igen, az itt a BMW-ből osztja, kisebb kofferből, Balázsék pedig kiszámolják nektek, hogy mennyi, hogy jártok jól. Ez volt ennyi, iratkozzatok fel, reméljük, hogy sokat segített, meg ilyesmi, puszika, pacsika.
Sziasztok!
Sziasztok!
Sziasztok! Sziasztok!